Bizottsági tagok.
Szeretettel köszöntök mindenkit a nyári szünet utáni első bizottsági... Ezt használjam inkább? Jó. Nyári szünet utáni első bizottsági ülésünkön. Tulajdonképpen egy kicsit magam is zavarba vagyok, hogy most az új viselkedési formák mit követelnek meg tőlünk. Lehet, hogy majd át is adom a szót, hogyha erről akarsz valamit részletesebben mondani. Nem, akkor itt a maszkviselés szabályait kell kitalálni, hogy mindenkin legyen maszk, ha lehet, lehet itt ő kapni, annak esetleg adják. Hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és ez mennyire befolyásolja majd a, hogy mondjam, a jegyzőkönyvvezetést, és mennyire hallatszik, azt nem tudom, azt a gyakorlat majd megmutatja. De bízunk benne, hogy nem lesz probléma. Kicsit vicces, mert így első pillanatban mindig koncentrálnom el, hogy ki kicsoda. Én esetleg megkérném a fővárost, hogy a legközelebb, hogy szórakoztatóbb legyen a bizottságülésünk, ne csak egyfajta maszk legyen, hanem különböző mintákban, esetleg lányoknak olyan, mint a velencei karneválon, hogy egy kicsit a szórakoztatóbb legyen, és akkor az ülésünk még vidámabb lesz, mint most. De hogyha nincs használati utasítás további, akkor megnyitnám a bizottságülés tartalmi részét. A meghívóban a napi rendi pontok szerepeltek, ehhez képest én nem terveznék változást. Úgyhogy ha egyetértenek a bizottsági tagok ezzel az öt napi rendi ponttal, nevezetesen az építményadó, a szolidaritási hozzájárulás, a tájékoztató, a január-júniusi előirányzatok változásáról, az adósságállományról és az egyebekről, hogyha ezekkel egyetért a kedves bizottság, vagy ha nem, akkor is kérem jelezze, szavazzunk a napirendről. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igennel. Mindegy, de lényeg az, hogy tetszik lenni, minden rendben van, akkor elfogadta a napirendet a bizottság. Első napirendünk, egy viszonylag egyszerűnek tűnik, az építményadóról szóló rendelet. Azt kérném, hogy főosztályvezető, ha egy percben röviden elmondád ennek a tartalmát, mert ez eléggé egyszerű. Ja, bocsáss meg, akkor...
Szép napot kívánok! Köszöntöm én is a bizottság tagjait. Valóban ez egy egyszerű már abból a szempontból, hogy egy 2014-től érő lehetőséget szüntet meg a törvényalkotó. Ennek az átvezetése történik meg, ugye egy praktikusan a Margit sziget esetében került ki a rendeletből annak a lehetősége is, hogy reklámhordozó céljára szolgáló egységek esetén legyen építményadó fizetési kötelezettség, de miután eddig sem szedett ezután a főváros pénzt, tehát 0 forinttal szerepelt, ezért ez költségvetésbeni változást nem okoz, a lehetőség, az elvi lehetőségét veszi el a jövőben. Ettől a kérdéstől nyilván ennek inkább körületi önkormányzatokra, illetve más települési önkormányzatokra van jobban hatása.
Köszönöm szépen! Esetleg további kérdés, hozzászólás a témához van-e? Kovács Péter, polgármester úr.
Köszönöm szépen, nekem kérdésem lenne, és nem feltétlenül az adórendelethez, hanem az építmény adó rendelet változása miatti reklámhordozókkal kapcsolatban. Tervezi-e a fővárosi önkormányzat az óriás plakátoknak a betiltását? Tehát, hogy ne lehessen a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő területeken óriás plakátokat állítani, illetve a meglevőket elbontani, ha már úgyse lehet érte adót szedni. Köszönöm.
Valóban nem a napirendhez kapcsolódik. Nyilván most van áttekintés alatt, és szerintem ő során erre visszatérünk, hogy akkor mit csinálunk a reklámhordozókkal és a médiafelületek lehetőségével a főváros egész területére vonatkozóan. Ugye maga ez a jogszabály csak is kizárólag a Margit szigetet érinti, hiszen ott az ugyan kvázi 24. kerületként működik a jogalkotás szempontjából.
Igen. Polgármester úr?
Csak a jegyzőkönyv kedvéért, hogy ugye nem kaptam választ a föltett kérdésemre, mert hogy nem a napirendhez tartozik ezek szerint, a előterjesztő képviselője szerint, sajnálom.
Hát akkor itt tartunk. Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés hozzászólás nincs, én azt gondolom, hogy szavazunk a napirendről, ahogy a bizottságnál általában nálunk szavazni szoktunk, nem arról szavazunk, hogy elfogadjuk-e az előterjesztést, vagy nem, hanem alkalmasnak találjuk-e arra, hogy a közgyűlés elé terjesszük, vagy terjessze az előterjesztő, és azt gondolom, hogy ez, erről szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ez a közgyűlés, hogy a bizottság támogassa a közgyűlés elé való terjesztést, azt szavazzon igennel. Szavazást kérem indítani. Köszönöm szépen, szavazás egyhangú, támogatja a bizottság. Áttérnénk következő napirendi pontunkra. Szolidaritási hozzájárulás megemelése. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni hozzá? Nem? Nekem kérdésem lenne, hogy úgy tűnik, hogy most itt 11 milliárdot, most nem akarom a pontos számot mondani, mozgósítunk. Az előterjesztésből nekem nem teljesen világos, hogy melyik költségvetési sorról megy majd ez a finanszírozás. Ha jól értem, az előterjesztés most még nem módosítunk költségvetést ennek megfelelően, csak arról hozunk határozatot, hogy majd a költségvetést módosítsuk. Kérdezem, hogy így van-e.
Az előterjesztésben szerepel, hogy honnan kívánjuk ezt. Ennek a fedezete a további évek ütemeire elkülönített értékpapírokban elhelyezett fejlesztési feladatoknak a forrása, tehát magyarán beemelünk a későbbi évek, tehát a további évekre félretett pénzből beemelünk az idei működésbe. Valóban technikai értelemben költségvetési rendelet módosítás nem történik most az augusztusi közgyűlésen, ezt októberben kívánjuk megtenni, amikor a iparűzési adó tényadatok ismeretének birtokában újra tudjuk tervezni a 2020. évet, és akkor egy átfogó költségvetési rendelet módosítást hoznánk be.
Megpróbálom megfejteni ezt a viszonylag, hogy mondjam, nem túl konkrét választ. Akkor a 85-25-02-es tételről szeretnénk további 11 milliárdot megemelni? Na ugye itt az előterjesztésben csak ilyen szinten volt meghatározva, hogy azt korábban is említettük, de ezt nyilván le kell fordítanunk egy költségvetési sorra, tételre, hogy ezt már tudjuk-e és jól értem-e, hogy erről van szó.
Hogyha itt most ilyen címkódok alapján próbálunk beszélgetni, hogyha segítene, hogy hívják ezt az ön által említett címkódot. Egyébként ez a forgatási célú belföldi értékpapírok címkódnak a, hogyha ennek ez a kódja, amit ön mondott az előbb, akkor ez fejből nem tudom.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 85-25-02.
Tehát ezt emeljük meg, és erre kerül át. Így van.
Ez azt jelenti, hogy ez nyilván azok az értékpapírok, amik ugye az év elején rendelkezésre álltak. Semmi probléma, foglaljon helyet. Rendelkezésre álltak. Ez az a tétel, ami az eredeti költségvetésünkben 82 milliárdot kívántunk fölhasználni, mármint a fővárosi költségvetési javaslatban ennyi szerepelt. Ezt, ha jól látom, főpolgármester úr saját hatáskörben július 3-án már 102 milliárdra megemelte, vagy 103-ra, akkor ezt fogjuk még további 11-12 milliárdra megnövelni, tehát akkor az azt jelenti, hogy pillanatnyilag meg fogunk tartani, hogy a tavaly megmaradt értékpapírállományból az idei terv szerint kb. Ilyen 115-öt használunk föl. Ez a kérdésként tenném föl.
Erre mondtam azt, hogy miután nem látjuk, ugye ennek a sornak a felhasználása az a felhalmozási célú költségvetési kiadásokhoz is kapcsolódik. Látnunk kell, hogy a felhalmozási célú költségvetési kiadások hogyan teljesülnek, akár a koronavírus járványra, akár a kormányzati egyeztetésekre való tekintettel. Ebből következően most nem fogom tudni megmondani, hogy ebben az évben mekkora értékpapírállománnyal fogjuk zárni, hogy ez a tervezett sor, ez mekkora valós kiadást fog fedezni. Azt a egyértelmű helyzetet szerettük volna a közgyűlés számára megteremteni, hogy akkor nézzünk szembe, hogyha a kormány megemeli a szolidaritási hozzájárulás mértékét, nagyságrendileg 12 milliárd forinttal, tehát 11,7 milliárd forinttal, akkor ennek valóban meg kell teremteni a fedezetét. Természetesen a zárszámadásnál, de én azt gondolom, hogy már előbb is az októberi költségvetési rendelet módosításnál egyértelműen látni fogjuk, hogy akkor hogyan teljesülnek ezek az adatok, valójában mekkora értékpapírállományhoz kell hozzáférni. de azért ezt látni kell, hogy ahogy a 2019-es költségvetés is úgy lett tervezve, hiszen a több éves kitekintésben látszott, hogy a főváros miután működési szempontból hiánnyal működött 19-ben is már, ezért ez folyamatosan feléri a felhalmozásokra és a működésekre ezeket az értékpapír állományt, ezért is mondtuk azt, hogy nagyon fiktív az a vita, amikor arról beszél valaki, hogy van-e 150 milliárd szabad pénze a fővárosnak, mert valójában nincsen, hiszen ez 2023 végéig elköldődött a 19-ben elfogadott, meg a 20-ban elfogadott költségvetés alapján is, és akkor még előtte voltunk egy gazdasági válságnak.
Köszönöm, de ez a válasz valójában mégiscsak azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ezt a pénzt be lehessen tervezni a költségvetésbe, költségvetési rendeletet kell módosítani, ez most nem történik meg. Nyilván módosítani kell, mert hogyha ezt be kell fizetni, akkor ezt a rendelet alapján ugye meg kell tennünk, mert különben addig nem lehet a pénzt befizetni. Nem tudom, hogy mi a határidő erre, de az azt jelenti, hogy akkor a költségvetésben mégiscsak az általam említett kb. 115 milliárd forintnyi tavaly évvégén meglévő értékpapírok beváltása értékesítésre szerepel a tervben. Az egy másik kérdés, hogy hogy fog teljesülni, erről nyilván majd a jövő évi zárszámadáskor fog számot adni a főváros. Köszönöm szépen, akkor csak szeretném rögzíteni, hogy ez történt. Kovács Péter úr jelentkezett, megadnám a szót. Polgármester úr, parancsolj.
Köszönöm szépen. Kérdésem lenne megint a látható gazdasági helyzetre tekintettel nem gondolkodik-e a fővárosi önkormányzat vezetése működési kiadás csökkentésen? Tehát a főpolgármesteri hivatalban, illetve intézményeiben dupla szervezeti struktúra áll fönt, ugye mind a vagyongazdálkodás, mind a közlekedésfejlesztés, mind az útépítés, ez mind ki van szervezve fővárosi önkormányzati cégekbe, de a hivatalban ugyanúgy ennek a másik fele is található, és az elismert hivatali létszámtörvény által ismert hivatali létszám többszörösével működik a főpolgármesteri hivatal, nem gondolkodnak azon, hogy valamiféle működési kiadás csökkentéssel is lehetne, nem csak a fejlesztésre félretett pénzt kellene elhasználni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ugye az előbb az elnök úr lefordította a szavaimat, most én nem akartam beleszólni, hogy én is el tudom mondani, hogy mire gondolok, akkor én most megpróbálom lefordítani polgármester úr szavait, ön arra tett javaslatot, hogy rúgjunk ki embereket a gazdasági válság közepén. A fővárosi önkormányzat vezetése azt gondolja, a válságot úgy lehet kezelni, hogy megpróbáljuk megmenteni az embereknek a munkahelyeit, mint hogyha a kormány is ezekről beszélt volna. Természetesen értem a ezen túlmutató, vagy érteni vélem a ezen túlmutató szándékát, és ezért tettünk arra intézkedéseket már tavasszal, hogy, és erre vonatkozik a zárulás is például, erre vonatkozik a létszámstopp bevezetése a fővárosi önkormányzatnál, erre vonatkozik az, hogy a dologi kiadásokban, a működési cél dologi kiadásokban is leállítottunk beszerzéseket, vagy pedig elhalasztottuk őket lehet, hogy bizonytalan időre. Tehát megpróbáltunk már idén is olyan lépéseket tenni, amivel a működési célú kiadásokat megfogjuk. Arra vonatkozóan nincsen szándékunk, hogy elbocsássunk a hivataltól. Egyébként megnézve a számokat, jelen pillanatban a betöltött álláshelyeknek a száma az egyáltalán nem haladja meg az előző főpolgármesteri időszaknak a létszámát. Egyébként, amit ő említett, hogy duplája, nem is tudom, hogy fogalmazott, a megengedett, elvárt létszámnak, előírt létszámnak, ugye nincs előírt létszám, a költségvetési törvényben az szerepel, hogy mennyi létfő után adnak normatívát, ami egyébként 2020 évben, de 2019 évben is egyébként valójában 0 forint volt, hiszen nem volt normatíva kifizetés a főváros számára. A jövőben lesz, de jövőben pedig vissza is veszi az állam szolidaritási hozzájárulás formájában, sőt még többet is. Ebből következően nincsen előírt létszám. Van egy létszám, amit valamilyen ismeretlen módon meghatároztak a korábbi években is ugyanezen a mértéken a pénzügyminisztériumban, és emögött nem lehet tudni, hogy miért pont ekkora létszámban, de hozzáteszem, a főpolgármesteri hivatal nem akar elküldeni és elbocsátani embereket a válságra való tekintettel sem.
Polgármester úr, Újfent.
Köszönöm szépen. Ugye az a létszám, amit ugye a jogszabály előír, az nem véletlenül lett kitalálva. Nyilván ennek megfelelő háttérszámításai vannak. A fővárosi önkormányzat soha nem tudta teljesíteni, meg se próbálta közelíteni. Annyiban konzekvens az én hozzászólásom, úgy ugyanezt mondtam az előző fővárosi önkormányzati vezetésnek is, függetlenül válságtól vagy bármitől. Én megítélésem szerint a főpolgármesteri hivatal létszáma erősen túlzó. Főleg úgy, hogy ugye ki van szervezve minden olyan feladat, ami a főpolgármesteri hivatal vagy a fővárosi önkormányzat feladata lenne. Én ezt tartom. Ha mondjuk egy másik kerületi önkormányzat példáját veszük, 16. kerületről tudok beszélni, hisz ott vagyok polgármester, ugye nekünk a előírt létszámunk 144 fő és 153 státuszunk van, melyből 6 nincsen betöltve. Úgy, hogy nálunk nincsen se a vagyongazdálkodás, se a közterületfelügyelet, se semmi kiszervezve. Éppen ez még beszámít a hivatali létszámba is. Tehát el lehet érni ezt a létszámot, csak akarni kell. Én úgy látom, hogy ebben konzekvensen viszi a mostani fővárosi vezetés, az előző fővárosi vezetés véleményét, hogy nem kíván ezen változtatni. Én ezt akkor is elmondtam, most is elmondtam, hogy szerintem ez szomorú.
Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs, csak mert föltennék egy kérdést, van egy utolsó határozati javaslat, ami egy felterjesztésről szól, hogy ami, ha jól értem, arról szólna, hogy a 2019. évi szinten fagyassza be a kormány a saját költségvetési rendeletében a főváros által fizetett szolidaritási adót. Ugyan valóban így van, a kérdésem arra vonatkozna, hogy mi ennek a hatása a egyes önkormányzatok közötti elosztása, hiszen a többi önkormányzatot is érinti ez a módosítás, tehát nem egy Budapestnek szóló módosítás egyedül, ami a 2021. évi költségvetésben van. Nyilvánvalóan, hogyha a főváros kevesebbet fog befizetni, akkor be a szolidaritási alapba is, hogy kevesebb pénzt fog jutni. A kérdésem erre irányulna, hogy tudjuk-e ennek a hatásai.
Nem teljesen értem elnök úrnak a kérdését, hiszen itt nem elkülönített önálló pénzügyi alapokról van szó, tehát ez nem olyan, mint amikor klasszikusan volt egy munkaerőpiaci alap az országnak, és abból csak ehhez a célhoz kötött kifizetéseket lehetett teljesíteni. Itt valójában egy költségvetési bevételi sorról van szó, ami belekerül a nagy közös kalapba, és ebből fizetnek ettől teljesen eltérőeket, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez akkor az önkormányzatoknak a pántlikázott pénze. Itt arról van szó, hogy csak és kizárólag a fővárosi önkormányzat esetében mondjuk azt, hogy a 2019. évi szinten fogyasszódjon be a válságra való tekintettel a szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hiszen azt látni kell, hogy 2020-ban, ugye most beszéltünk erről, hogy 11,7 milliárd forinttal többet kell befizetni, és 2021-ben pedig a 10 milliárdhoz képest, nagyságrendileg mondom, ilyen 16 milliárd forinttal többet kell majd befizetni, tehát jelentősen emelkedett, duplázódott a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Egyetlen egy önkormányzat nem mondhatja ezt magáról, sőt, az önkormányzati finanszírozás, hogyha megnézzük, akkor anyáraink tekintve a fővárosi önkormányzat veszített a legnagyobbat ebből az egész átalakításból 20-ban és 21-re vonatkozóan. Az, hogy a teljes nagyságrendek, mondom, 16 ezer milliárdos kiadási főösszegű költségvetésben ez a 10 milliárd forint, ez mekkora károkat okoz, az mindenkinek a matematikai arányosítási képessége is bízom. Azt gondolom, hogy a nullához konvergál erősen ez az összeg az ország költségvetésébe, miközben meg a főváros költségvetésben meg jelentős problémákat okoz.
Köszönöm. Én megértve egyébként magam is mindig azt képviseltem, hogy a főváros minél kevesebb szolidaritási adót képviseljen. Azt gondolom, hogy az ember álláspontja az üléspontjától is függ, ez természetesen továbbra is magam is így gondolom. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy megítélésem szerint nem a legjobb technikát választja erre a főváros. Ez valószínűleg, ha ebben a változatban marad, az sokkal inkább egy politikai akciónak nevezhető, mint sem annak, hogy a főváros valóban érdemben tárgyalni akar, és módosítani akar ezen a szabályrendszeren, hiszen nem csak a fővárost érinti ez a szabályrendszer módosítása, a többi önkormányzatot is. Olvassa a 2021-es költségvetést, és abban benne van, hogy változik az egész szolidaritási adófizetés, olyan önkormányzatok is fognak fizetni, akik korábban nem fizettek. Összegszerűen is változik. Tehát én azt gondolom, hogy ha valóban eredményt akar elérni a főváros, akkor azokat a formákat lenne célszerű használni és értelmesen alkalmazni, amik rendelkezésre állnak. Nevezetesen egyeztetést kell kezdeni a kormánnyal, és ebbe a kérdésből beszélni. Így egy kicsit az a látszata fog keletkeződni a dolognak, hogy a főváros ki akarja húzni magát egy olyan fajta módszertan alól, ami ugye egy szolidaritást biztosít. Én bizonyára nem itt közelíteném meg a kérdést, még ha a céllal egyet is értenék, nevezetesen, hogy a főváros ne fizessen lehetőségeink túl szolidaritási adót. Köszönöm. Parancsoljon.
Köszönöm szépen. Eddig is egy olyan módszertan volt, amiben a főváros nem a képlet alapján fizetett. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy láthatólag ez tarlósig, ez jó volt. Az országos költségvetésnek érdekes, ez után megváltozott, hiszen már 2020-ban is ellépett ettől a módszertantól. Ha ezt megváltoztatja a jogalkotó, és a költségvetési törvénybe visszakerül a 2019-es állapot, ez semmilyen szempontból nem érinti a 21 évben, hogy a többi települési önkormányzat hozzám fizet szolidaritási hozzájárulást. Hiszen itt arról van szó, hogy a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékéről van szó, ami 2019-ben, hangsúlyozom, nem képlet alapján került kiszámításra, hanem egy összeg került beleírva a költségvetésbe, ezt ön is pontosan ismeri és pontosan tudja.
Jó, akkor csak még egyszer megjegyzem, hogy ez egy képlet, valószínűleg a képlet módosítása lenne az, ami célszerű, hiszen a főváros 2020-ban se fogja a képlet alapján végeredményben kijövő összeget fizetni, továbbá is annál kevesebbet fizet. 2021-ben pedig érdemes, hogyha ezt a képletet kérdőjelezni meg a főváros, szerintem sokkal jobb irányba menne, mint azzal, hogy ő el akar térni a képlettől, míg a többi önkormányzat számára ez a képlet érvényes marad. Ez az én személyes véleményem, ezt gondolatként fölvetettem, célszerűnek tartám ennek a megfontolását, de természetesen ez az előterjesztő joga és kompetenciája, hogy konfliktus keres vagy megállapodásra akar törekedni. Köszönöm szépen, nem tudom, kinek van még kérdése, hozzászólása. Ha ilyen nincs, akkor azt gondolom, hogy szavazzunk, újfent arról szavazzunk, hogy az előterjesztést közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartjuk-e. Aki egyetért, igennel szavazzon, kérem. Szavazás indul. Egy darab tartózkodás mellett elfogadtuk. Harmadik napi rendi pontunk, ugye a 2020 évi előirányzat január-június havi változásairól. Esetleg előterjesztőként, ha valamilyen figyelemfelhívó dologra szükség van, örömmel halljuk. Ha nincs, akkor köszönöm szépen. Nekem sincs kérdésem, hozzászólásom, esetleg a résztvevőknek van-e ilyen? Nincs. Akkor inkább kérdeznék egy kicsit, hogy az új SMS szerint a tájékoztatókról a közgyűlésen szavazunk egyáltalán, vagy egyszerűen az csak tájékoztatóként van betéve, mintha nem is lenne. És nem erre a napi rendi pontra, hiszen ha lenne itt kérdésem, nyilván most föltenném, de ilyenkor a tájékoztatókkal kapcsolatban hogy lehet bármiféle, hogy mondjam, kiegészítés, pontosítás, javaslatot tenni, hogyha a tájékoztató tartalmával kapcsolatban bizonytalanság van. Ezt elnézést, főjegyző, tudom, hogy nem tartozik ide, de a megtisztelsz bennünket arra, hogy válaszolsz erre a kérdésre.
Igen, tehát a tájékoztató napirendre kerül, előterjesztésre kerül a közgyűlés elő, erről vitát lehet folytatni. Nyilván lehet adott esetben a vita nyomán később egy határozati javaslat előterjesztést tenni, de a tájékoztató célja, hogy a közgyűlés az általa előírt, vagy jogszabályokban előírt adatszolgáltatásokról értesüljön meghatározott rendben, de erről külön szavazás nincs, de vita lehetséges.
Tehát, hogy de ugye nem szoktunk végigmenni az a tájékoztatókon, úgyhogy nem, én kérdezem, hogy mi ennek a technikai módja. Hát, ugye nincs róla vita a közgyűlésben.
Kérdést lehet feltenni. Ugye
de akkor így megyünk egyenként, és akkor elhangzanak majd, és lehet. Csak tényleg nem, ezt technikailag kérdezem.
Nem fogjuk elolvasni, tehát nem hangzanak el a tájékoztatók, írásban lenyújtásra került.
És akkor hogy lehet kérdést feltenni hozzá? Ez most egy technikai igen, kérdés. Tehát, tényleg, az előző SMS-ben ez úgy volt, hogy napirendre lehetett venni, és akkor kvázi mint napirendet tárgyalták.
Tehát ahogy most bármilyen nem más tudom, tárgyban is lehet kérdést feltenni, nyilvánvalóan ezek tárgyában is lehet kérdést feltenni a közgyűléshez. Az ismert írásos beszámoló.
Ja, az ír, aha, értem. Tehát akkor mint napirenden ez érdemben nem szerepel. Jó, köszönöm szépen elnézést a kis közbenső beszélgetésért. Kovács Péter úr, ha jól látom, ügyrendben, tessék parancsoljunk.
Fogalmazok. Igen, mert megragadta a figyelmemet a válasz, de nem értem, és lehet, hogy benne az én készülékemben van hiba, de rosszul aludnék, hogyha ezt nem tudnám korrigálni. Tehát napirenden van a tájékoztató, de nem hangzik el, hogy mondjuk 101-es napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Tehát jól értem, hogy ügyrendben kell jelentkezni a legutolsó napirend után, hogy nekem van ehhez kérdésem. Jól értem ezt. De ugye a kérdés az azt jelenti, hogy én bármilyen témában föltehetek kérdést, előre leírva, nem tudom mikor. De hogyha egy napirendhez akarok kérdést föltenni, azt a napirendnél lehet. Ha ez most nem napirend, akkor ezzel kérdezem, hogy akkor itt hogy lehet kérdést föltenni?
Tehát a napirendben szerepel, hogy ilyen tájékoztatókat benyújt a főpolgármester, az adott előterjesztő. A napirendi vitában is lehet ilyen javaslatot tenni, ügyrendi jelleggel, és akkor az adott tájékoztatóról lehet vitát voltak. De dönteni nem, tehát hogy lehet ott is kérdéseket feltenni.
Az adott százvalahányos napirendhez?
Adott esetben.
Aha. Így fogok eljárni. Köszönöm szépen.
No, és hát bocs, mi a konklúzió akkor, hogy mi a teendő?
Konklúzió az, hogy napirendi vitánál lehet föltenni a kérdést, de a napirend végén található napirendekhez. Tájékoztatóhoz. Tehát a napirendi vitában lehet jelezni, hogy akkor legyen annál a tájékoztató már kérdés. Mert ugye minden, akkor rosszul értettem.
Igen, én is egy kicsit bizonytalan vagyok. Esetleg, főjegyző úr, nem akarom most egy más bizottságülésen vagyunk, ha megtenné, hogy még a közgyűlésig ebbe egyértelmű és világos információt ad annak érdekében, hogy szabályszerűen és SMS-szerűen zajolhassanak a közgyűlések. Köszönöm szépen, akkor én úgy látom, hogy szavaztunk a harmadik napi rendi pontról. Nem? Hát ezek után nem, de én továbbra is nyugodtan szavazhatok, mert hogy nyugodt szívvel azt gondolom, hogy aki közgyűlés elé terjesztésre támogatandónak tartja az anyagot, azt kérem szavazzon igennel. Szavazást indultunk. Egyhangúan támogattuk a határozati javaslatot. Negyedik napi rendi pont tartozásállomány kérdésköreit. Egyetlen egy kérdésem lenne, hogy nem is tudom, valamelyik szervezetnél volt adósság, amit azóta talán már rendeztek. Ez nem, azt hiszem, én nem azt olvasom. De lehet, kérdeznék inkább, mert én ugye kérdezek, hogy ez, mi ennek az oka? Mindjárt elő is veszem. Azt mondja, hogy 1-30 nap közötti állománnyal azt hiszem, hogy nem szabad foglalkozni. A 31-60 napon túli tartozás, itt azt írja az előterjesztés, elsősorban a Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézmény költségvetésre is szervél. Keletkezett. Mást én nem látok, ami érdemi lenne ebbe a kérdésbe, hogy ez ennek van valami komoly oka, vagy ez csak egy technikai probléma, ezt kérdezném.
Ez ugye a 60 napon túl volt egy 100 000 forintos, ki nem fizetett a állatkertnek, ez megtörtént, és volt 1,6 millió a 31-60 napon közül, ami szintén megtörtént.
Szóval
rendszer szintű problémáról nem tudok beszélni.
Okay. Köszönöm szépen. Akkor Kovács Péternek adnám meg a szót.
Köszönöm szépen, én szeretnék gratulálni a Főváros Önkormányzat vezetéséhez, hogy ilyen alacsony szinten tudja tartani ezt a kintlevőségeket. Külön gratulálok a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárhoz, hogy nincsen 30 napon túli, vagy egyáltalán lejárt tartozása sincs. Kérdésem, hogy ez hogy sikerült, mert az elmúlt évben, ugye, vagy elmúlt években mindig ez volt a legnagyobb probléma, hogy ott a vissza nem vitt könyvek miatti tartozások jelentősek voltak. Tényleg érdekelne, és mondom, szívből gratulálok, hogy ez sikerült elérni, csak érdekelne a módszer, hogy új vezető van, vagy másképp állt hozzá, vagy mi történt. Köszönöm szépen.
Nyilván ennek könyvelés technikai oka van, hogy és valószínűleg az előző években is így volt ez könyvelve, hogyha valaki nem vitte vissza a könyvet, akkor az nem került azonnal már csak azért is, mert hogy ez nem ki nem fizetett számlának számít, hanem be nem folyó összegnek számít. Tehát a késedelmesen befizetett összeg, az nem lehet a tartozás kategóriába sorolni. A könyvtárban vissza nem vitt könyv után... De az a Szabó Ervin könyvtárnak befolyó összegről van szó. Hát az hogyan lehet azt úgy tartozásként...
Kovács Péter nem vitte vissza a könyvet, Kovács Péter leadta a nevét meg a címét, Kovács Péternek kiszámláztak 20.000 forintot, amit Kovács Péter nem fizetett.
De bocsánat, itt az intézményeknek a tartozás állományáról van szó.
Igen, polgármester úr, hadd segítsek, ugye ez itt nem az előző gyakorlata folytatódik. Ezt is kérdeztem, hogy van-e kifizetetlen számla, mert az előző években nem volt, és akkor ezek szerint most sincs érdemben. Itt van, hogy a főváros fizet rendesen. Itt nem arról van szó, hogy Kovács Péter fizette rendesen, vagy bármelyik könyvolvasó, hanem hogy a főváros. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy akkor szavazhatunk erről is, hogy aki közgyűlés elé terjesztésre méltónak tartja az anyagot, akkor azt szavazzon. Igen, de kérem szavazzunk. Igen, egyebeknél valakinek elfogadta természetesen a bizottság a javaslatot, egyebekben van-e valakinek javaslata, kérdése, felvetése. Én nekem lenne egy javaslatom. A bizottságoknak alapvetően a működési rendje arról is szól, hogy, és ezt az SMS is rögzíti, hogy a közgyűlés előtt ezeknek a tevékenységéről szükség szerint be lehet számolni, sőt, néha célszerű is erről. Azt a határozati javaslatot tenném fel, hogy a pénzügyi és ellenőrző bizottság úgy dönt, hogy felkéri elnökét, hogy szükség szerint a közgyűlés ülésén a bizottsági vitában elhangzottakat ismertesse. Azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy a bizottság véleménye az a közgyűlés előtt, ha erre szükség van, elhangozhasson. Úgyhogy aki kérdés ezzel a határozattal, az egyebekkel kapcsolatban hozzászólás van-e? Nincs. Akkor kérem szavazzunk erről, hogyha egyértelmű a határozat. Köszönöm szépen, a határozatot elfogadtuk. Ha más ilyen felvetés kérdés nincs, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt, nem a részvételt, a részvételt, és szép napot kívánok mindenkinek.